műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az államelnök választás második fordulóját követően annak lehettünk a szemtanúi, hogy egy valóságos gyűlölet cunami indult el a közösségi médiában. Az emberek, a választópolgárok keresték a bűnbakokat, és ezt az ő nézőpontjukból azon személyekben találták meg, akik nem az általuk támogatott jelölt mellett tették le a voksukat. A gyűlöletre pedig a politikusok is felültek, George Simeon egészen addig ment el, hogy bosszút forral azon személyekkel szemben, akik nem rászavaztak. Polarizációról, ellenségképekről és álhírekről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk gyűlölet a közösségi médiában. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Benedek István, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét, szervusz! Köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a választásokat követően mekkora gyűlölet hullám indult el a közösségi médiában, és melyek ennek az ismertető jelei, tehát mikor beszélhetünk arról, hogy igenis gyűlölettel, gyűlölet hullám résszel talál. A közösségi médiában.
Igen, kétségtelen, hogy az utóbbi időben lehet egy ilyen érzetünk, hiszen egyébként is az előző évünk egy úgynevezett szuperválasztási év volt, ahol a román választópolgárok ugye 4 alkalommal is élhettek ezen demokratikus jogukkal, másrészt pedig a novemberi államelnök választásuk körül kialakult botrányok, azok egyértelműen kiélezték ezeket a feszültségeket, és azt látjuk, hogy sokszor egyébként, mintha két párhuzamos világ fordulna egymással szemben, ahol már nincsenek, vagy nagyon nehezen megtalálhatók azok a közös pontok, azok a közös nevezők, amelyekből mondjuk kiindulva még bízhatnánk abba, hogy kialakulhat mondjuk egy konstruktív, előremutató vita. Ha pedig ugye nem tud ilyen vita kialakulni, akkor mi marad a személyeskedés, maradnak a becsmérlő hozzászólások, vagy akár maga a gyűlöletbeszéd is, ugye, ami alapvetően már egy bűncselekménynek számító kategória, és ezeket én úgy érzem, hogy a közelmúltban elég közvetlen módon megélhettük, bár ha jobban belegondolunk, akkor nagyon hasonló tendenciák nem csak nálunk jelentkeznek, hanem mondjuk számos más országban is, akár itt Európán belül, vagy akár ha tengeren túlra gondolunk. De például, hogy csak egy valamit kiemeljünk, ugye nemrég cikkezett arról a média, hogy a jelenleg megválasztott államelnök Mikus Ordán Facebook üzenetben ugye halálos fenyegetést is kapott, tehát hogy igazából mindig van ennek a személyeskedésnek, vagy ezeknek a közösségi médiában folyó parázs vitáknak már az a szintje, ami igazából már átlép egy bizonyos határon, és az már büntető kategóriába tartozik. Viszont itt elég kétes azért sokszor ez a határvonal, és hát azt látjuk, hogy az online térben a felhasználók sokszor ugye bízva például az anonimitásba, vagy az álprofilok mögé rejtőzködve, sokszor jóval többet megengednek maguknak szemben a fizikai térrel. Ezt ugye nem csak ilyen kommentelés és gyűlöletbeszéd kapcsán szoktuk említeni, hanem például, hogyha belegondolunk, akkor mondjuk az online zaklatások szintjén is ezt mindig tapasztaljuk, hogy bizony az online térben kevesebb a visszatartó erő, és emiatt sokszor gátlástalanabbak az elkövetők, jobban elmennek a falig, több mindent megengednek maguknak, és valahol azt hiszem, hogy a közösségi médiában a gyűlöletbeszéd, vagy az ilyen kommentek, az ilyen hozzá hozzászólások kapcsán is valami nagyon hasonló tendenciát figyelhetünk meg.
Beszélhetünk változásról, vagy még inkább megjelenő gyűlöletről múlt csütörtök óta? Azért múlt csütörtök, azért hozom ezt a napot, mert ugye ekkor történt az, hogy az Alkotmánybíróság elutasította George Simeon beadványát, amely a választások érvénytelenítésére vonatkozott, és egyúttal a taláros testület érvényesítette a választások eredményét, tehát biztossá vált, hogy Nikusor Dán az ország államfője, akit tegnap, vagyis hétfőn iktattak be.
Így van, szerintem alapvetően abban, hogy George Simeon nem ismerte el a választás eredményét, és mondjuk a híveit is most arra buzdítja, hogy ők is hasonlóan tegyenek, és ezzel ugye további feszültségeket gerjesztve a társadalomban. Szóval ebben meglátásom szerint semmi meglepő nincs. Ez a hasonló, mondjuk a szélsőséges nézeteket valló populista politikai szereplők részéről egy meglehetősen gyakran alkalmazott stratégia, egyfajta politikai kommunikációs megoldás, amivel igyekeznek együtt tartani a saját táborukat, és lehetőség szerint minél hatékonyabban megosztani a társadalmat, és valahogy ugye ezt kihasználva, vagy ebből profitálva saját tőkét kovácsolni ezekből a történetekből. Tehát én alapvetően azt látom, hogy igazából ez egy ilyen várható forgatókönyv, amit most tapasztalhattunk.
Hogyan védekezhetünk már a polarizáció és a gyűlölet ellen, illetve mit tehetünk annak érdekében, hogy ne legyünk gyűlölet áldozatai, másrészt mit tudnál tanácsolni, milyen esetben és hogyan szabad felvenni azt a bizonyos kesztyűt, már ha egyáltalán beleszabad menni ilyen harcokba?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert láthatóan egyértelmű megoldásunk és hatékony megoldásunk nincs ezekre a helyzetekre. Arról ugye már jó ideje beszélünk, hogy a médiafogyasztásunk, illetve azon belül is mondjuk a hírfogyasztásunk az inkább a hagyományos médiáról és kevésbé a közösségi médiáról kellene szóljon, viszont ezt a gyakorlatban nagyon nehéz kivitelezni, hiszen hogyha belegondolunk, akkor manapság ezek a közösségi oldalak, ezek olyannyira mindennapi életünknek a részei lettek, hogy nem csak a szórakozásunk, vagy éppen a munkánk, hanem bizony nagyon sokszor a hírfogyasztásunk is egyértelműen ezeken keresztül történik. Én mégis mindezzel együtt azért azt szeretem kihangsúlyozni, hogy akkor, amikor a világról való tájékozódásunkról van szó, akkor talán érdemes egy fokkal tudatosabbnak lennünk, és mondjuk ahelyett, hogy a közösségi média algoritmusok kezébe adjuk a döntést, hogy például milyen tartalmakat mutatnak meg nekünk, próbáljuk meg jobban kézbe venni az irányítást, és például célzottan látogassunk meg mondjuk különböző hírportálokat, vagy akár hagyományos médiaintézményeknek a weboldalait, vagy mondhatnám akár az egyes közintézményeknek a hivatalos felületeit is, ahonnan azért jellemzően megbízható forrásokból tájékozódhatunk. Ami pedig ugye a közösségi médiában zajló harcokat illeti, az esetek többségében az szokott a javaslat lenni, hogy nem érdemes a komment szekciókban például vitába szállni, főleg olyan személyekkel, akik láthatóan nem érvek mentén próbálnak vitázni, hanem csak személyeskednek, vagy ahogy sokszor szoktuk mondani, ugye trollkodni szeretnének. Ha pedig az ilyen személyekkel szembeszállunk, akkor az esetek többségében voltak éppen csak olajat önt a tűzre. De mindezzel együtt, vagy mindezeket végig gondolva, azért a mostani elnökválasztási kampány második fordulójában izgalmas volt látni, hogy például olyan személyek is felszólaltak, és mondjuk nyilvánosan felvállalták az álláspontjukat, a véleményüket, akik jellemzően mondjuk politikai és közéleti kérdésekben ugye szinte egyáltalán nem szoktak bejegyzéseket közzétenni. És nekem ez valahol ugye azt mutatja, hogy valószínűleg ebben a helyzetben tényleg sokan felismerték, hogy mondjuk ennek a választásnak hatalmas a tétje, és hogy valódi veszélyt láttak az egyik jelölt esetleges hatalomra kerülésében.
És hát ugye az is látszott, erről beszélt egy héttel korábban, szintén a digitális világban, Szász István Szilárd Facebook kutató, hogy az első és a második forduló közötti időszakban sokkal gyorsabban emelkedett Nikusor Dán bejegyzéseire adott reakciók száma, aránya. Na de térjünk vissza egy kicsit a gyűlölethez, akár a mostani választások kapcsán, akár más területek kapcsán, mennyire tudja felerősíteni a közösségi média a gyűlölet hullámokat, avagy mennyire járul hozzá a polarizációhoz?
Én úgy látom, hogy egyértelmű, hogy hatással van a közösségi média ezekre a folyamatokra, ugyanis ezeknek a felületeknek a térnyerésével ugye számos olyan változás következett be, amelyek mondjuk megágyaznak ezeknek a folyamatoknak. Itt például gondolhatunk csak az információ mennyiségére, és mondjuk ezzel párhuzamosan ugye az információ szűrésének a kihívásaira. Tehát soha ilyen mennyiségű információ nem ömlött a fogyasztók irányába, és ebben a kommunikációs zűrzavarban pedig értelemszerűen egyre nagyobb kihívást jelent az, hogy rendet vágjunk, hogy hatékonyan tudjunk tájékozódni. De ott van például a média fogyasztóknak is a megváltozott szerepköre, hogy ami korábban ez jellemzően egy ilyen egyirányú folyamat volt, ahol a médiában közített tartalmak kiváltottak valamilyen hatást a fogyasztókban, a fogyasztónak viszont csak korlátozott lehetőségei voltak a visszacsatolásra. Ehhez képest ugye ma már azt mondjuk, hogy megjelenik az úgynevezett prosumer fogyasztó, aki egy időben lehet a média tartalomnak a fogyasztója, de ugyanakkor a terjesztője, vagy akár egyenesen maga a szerkesztője is. Ez pedig ugye szépen fokozatosan, hogyha belegondolunk, akkor lebontja a médiának ezt a klasszikus kapuér szerepét, hiszen a közösségi felületeken a központi intézmények és mondjuk a média orgánumoktól származó tartalmak mellett sokszor ugyanolyan súllyal megjelenhet, például egy egyszerű fogyasztónak a magánvéleménye, vagy esetenként ugye ez lehet akár egy ilyen összehangolt tevékenységnek is az eredménye, vagy hát ne feledkezzünk meg mondjuk azokról a botokról, amik mögött ugye nem valós személyek vannak, de mégis terjesztik ezeket az információkat, tehát ezáltal egy ilyen sokkal kevésbé szabályozott és szűrt információval találkozunk, így pedig kiválóan alkalmas lehet ez a közeg mondjuk arra, hogy összeesküvés elméletek például, vagy egyéb ilyen megosztó tartalmak kerüljenek elénk, és akár virálisan is tudjanak terjedni. És az az igazság, hogy a fogyasztók pedig sokszor vevők a hasonló elképzelésekre, hasonló tartalmakra, annál is inkább, ha egyébként is szkeptikusak ugye a politikai elittel szemben, vagy akár a médiával szemben, vagy úgy amblokk a közintézményekkel szemben. Tehát, hogyha már kapásból van egy ilyen alacsony bizalmi szint, akkor még inkább hajlamosabbak leszünk ilyen és ehhez hasonló narratívákban hinni, vagy ilyesmiket akkor akár terjeszteni is.
Relativizálódnak tehát a tények a közösségi média és a prosumer tartalomgyártó tartalomfogyasztók korában?
Egyértelmű, igen, tehát hogy kialakulnak ugye azok a kis közösségek, amikbe mondjuk más jellegű információk egyre nehezebben kerülnek be, és hát ezek a közösségek, ezek időnként ugye olyan identitás formáló erővel is képesek bírni, ahol egy idő után tényleg megrögzötten képesek majd az emberek bizonyos nézeteket vallani, és ezekből születnek majd később akkor azok a kommentek, vagy a másik fél irányába tett gesztusok, gyűlöletbeszédek és társaik, amik ugye már nem csak hogy vállalhatatlan kategória, hanem igazából már bűncselekménynek is számítanak.
Érkezzünk meg akkor a buborékokhoz, ugyanis a társadalom polarizációja véleményem szerint ezzel is összekapcsolható, hogy ugye bekerülünk egy buborékba, egyfajta vízhangkamrába zár minket a közösségi média, ahol megerősítést kapunk, hogy a mi világnézetünk helyes, mindenki úgy gondolkodik, ahogy mi, és nem találkozunk ellenvéleménnyel. Aztán egyszer csak valahogy bekerül valaki más a mi buborékunkba, vagy éppen mi kerülünk be valaki más buborékába, ahol találkozunk ellenvéleménnyel, és akkor így érkezünk el a bajhoz, a polarizációhoz és a gyűlöletbeszédhez.
Igen, ez egy összetett kérdés, és itt két fogalmat is említettél. Ugye egyrészt van ez az echo chamber, vagyis vízhangkamra kifejezés, másrészt pedig ugye nagyon gyakran találkozunk ezzel az angol filter bubble, vagy filter buborék kifejezéssel. És talán kezdhetjük azzal a történetet, hogy maga a szakirodalom az igyekszik különbséget tenni a két fogalom között, mert hogy a legtöbb esetben úgy tartják, hogy a vízhangkamra az gyakorlatilag a buboréknak az egyik formája, viszont ez a kifejezés ez nem feltételezi előre, hogy miért élnek mondjuk egyesek ilyen buborékokba. Magyarán lehetséges például, hogy mondjuk valaki tudatosan dönt úgy, hogy akkor bizonyos közösségek közösségeknek lesz a tagja, és akkor más jellegű közösségeknek az információit tudatosan elzárja magától. Ezzel szemben ugye a másik kifejezés, a filter buborék, az egy olyan buborék, amely elsősorban a digitális térben működő algoritmusoknak a hatására alakul ki. És ebben ugye azért mondom, hogy digitális tér, mert nem pusztán a közösségi média oldalakra gondolhatunk itt, hanem például a különböző kereső motorok mögött dolgozó algoritmusok is sok szempontból ugye kifejtenek egy ilyen hatást. Ha pedig ugye megfigyeljük a hírfogyasztási szokásoknak az alakulását, akkor azt tapasztaljuk, hogy a felhasználók egyre inkább önként odaadják ezt a döntést az algoritmusok kezébe, így egy idő után valóban könnyebben találkozhatnak olyan tartalmakkal, amelyekkel mondjuk gyakrabban lépnek interakcióba, vagy ami a meglévő nézeteikhez könnyebben illeszkedik. Ott van a másik kérdés is, ugye, hogy akkor a társadalmi polarizációt ez elősegíti, vagy még inkább gerjeszti, viszont erre vonatkozó kutatások körében jelenállás szerint egyébként nincsen egy egyértelmű konszenzus. Vannak olyan kutatások, amelyek ezt a hatást valóban igazolják, de olyanokkal is szép számban találkozunk, amelyek azt mondják, hogy a közösségi média algoritmusok hatására az emberek médiafogyasztása pont, hogy színesebb lehet. Ez pedig ugye alapvetően nem feltétlenül a polarizáció irányába visz minket, és ilyenkor nekem mindig eszembe jut az, hogy az internet és a közösségi média térnyerésének úgy a kezdeti szakaszában jellemzően ugye volt egy ilyen optimista forgatókönyv, hogy ezek a kommunikációs felületek, ezek majd elhozzák az igazán demokratikus világot, de ha őszinték akarunk lenni, akkor a valóság valahogy erre azért túl sokszor rácáfol, és emögött pedig én azt látom, hogy ezeket a felületeket ma már egyre kifinomultabb módszerekkel kezdik célzottan és tudatosan használni politikai pártok, kormányzatok vagy egyéb intézmények, az emberek pedig túlságosan ezekre a felületekre hagyatkoznak, akkor, amikor ugye a világ eseményeiről szeretnének tájékozódni, így sokszor egyfajta ilyen fogalmazunk úgy, hogy könnyű prédának bizonyulnak az ilyen manipulatív tartalmakkal szemben.
Gondolom ahhoz, hogy valóban színessé és ne egyoldalúvá vagy ne propagandisztikussá tegye az emberek médiafogyasztási szokásait a közösségi média, ahhoz arra is szükség lenne, hogy a felhasználók tudják használni a felületeket, a platformokat, illetve arra, hogy ezáltal ne essenek bele egy a már említett buborékba.
Így van, abszolút, tehát, hogy itt ezen a szinten ugye felmerül akkor az egyéni felelősségnek is a kérdése, tehát, hogy mi fogyasztóként például vesszük el a fáradtságot, hogy kritikusan mérlegeljünk különböző forrásokat, különböző forrásoknak a tartalmait, hajlandóak legyünk energiát fektetni például abba, hogy eltérő véleményeket ütköztessünk, és hogy valahogy a saját magunk igazát, vagy a saját magunk által kialakított valóságot, azt valóban különböző forrásokból konstruáljuk, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy hát kényelmesebb nekünk ez az úgynevezett, ugye ilyen hátradőlős média fogyasztás, ami sokkal kisebb kognitív energiabefektetést igényel a részünkről, viszont ezzel együtt ugye sokkal könnyebben manipulálhatók is vagyunk, vagy sokkal könnyebben megvezethetnek ilyen jellegű információkkal, hogyha nincsen egy kis kritikus előítéletünk, vagy egy ilyen kritikus magatartásunk alapvetően, hogy ne vegyünk mindent készpénznek, és próbáljunk alaposabban utána nézni ezeknek a forrásoknak.
Mennyit segít az, és a választásokkal fogom példázni ezt a kérdést, hogyha belájkoljuk, bekövetjük mind a két jelölt, jelen esetben ugye Nikus Ordán és George Simion Facebook oldalát, és reagálunk egyes bejegyzéseikre, akkor megvan annak az esélye, vagy nagyobb annak az esélye, hogy az algoritmus mind a két oldalról, mind a két táborból fog elénk tárni tartalmakat?
Elméleti szinten igen, és gondolkozok, hogy mennyire zavarjuk össze az algoritmust egy ilyen típusú magatartással, de talán itt is azt mondanám, hogy lehet egy fokkal jobb megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy média intézmények szintjén például megpróbálunk, akkor nem csak egyoldalúan tájékozódni, hanem veszünk különböző forrásokat, és azért a média intézményeknél is tudjuk, hogy különböző beállítottságú média orgánumokkal találkozhatunk, vagyunk, akik ugyanazt az eseményt esetenként ugye másképpen keretezik, és talán, hogyha ott azokat összesítve próbálunk meg, nem tudom, egyfajta konszenzusra jutni saját magunkba, az úgy egy meglátásom szerint talán félrevezetőbb megoldás lehet.
Térjünk vissza a gyűlölethez és a polarizációhoz. Mit tehetünk mi egyénként, hogy ezek a hatások enyhüljenek, vagy ne legyenek ilyen arányban jelen a közösségi médiában? Mert hogy ugye nem kell kárhozatra ítélni a teljes közösségi médiát, mondjuk ki, vannak ennek hasznos és jó része is, mint például a kapcsolattartás és a privát kommunikáció.
Igen, egyértelmű, hogy nem csak negatív hatásai vannak a közösségi médiának, mint minden ilyen technológiai vívmánynak, vagy platformnak, felületnek. Ugye sokszor szoktuk mondani ezt is, hogy a technológiának önmagában egy ilyen semleges előjele van, és nagyon sok minden ugye attól függ, hogy hogyan, milyen célokra használjuk ezeket. De mindezzel együtt azért én is azt mondom, hogy valóban szükséges jobban megismernünk a működését annak érdekében, hogy például hatékonyabban tudjunk védekezni a potenciális veszélyek ellen, és itt most nem csak a társadalmi megosztottságra, vagy akár az álhírekre gondolok, hanem ugyanígy szóba jöhetnek például az online csalások, adathalászatok, vagy éppen az online zaklatások, identitáslopások és társai. Amit egyéni szinten a konkrét témánkat illetően látok, az egyértelműen a tudatos médiafogyasztásra való törekvés kellene, hogy legyen. Ugye korábban is említettük ezt, hogy próbáljunk meg több forrásból tájékozódni, ugye ne csak a közösségi média algoritmusra hagyatkozzunk a tájékozódásunk során, és hát kérdőjelezzük meg, hogy a hírfolyamokban megjelenő tartalmak ugye mennyire hitelesek, próbáljunk utána nézni a forrásuknak, annak, hogy mennyire aktuális az adott tartalom, nagyon jó kiinduló pont lehet megnézni magának a hírnek a kontextusát, és hát manapság egyre inkább már azt is mérlegelnünk kell, hogy a megjelenített képek vagy videók azok biztos, hogy a valóságot ábrázolják, vagy esetleg lehet, hogy a mesterséges intelligencia által előállított tartalommal találkozunk. Amikor pedig híreket fogyasztunk a közösségi médián keresztül, akkor én azt mondom, hogy mindig próbáljunk meg megfontoltan, ne első indulatból reagálni a megjelenő posztokra. Mert az ilyen megosztó, gyűlöletkeltő tartalmak az esetek többségében pont ezzel igyekeznek interakcióra bírni minket, és egyébként ez a megfontoltság, ez egyaránt érvényes lehet arra, hogy mondjuk miket osztunk tovább, de ugyanakkor arra is, hogy milyen beszélgetésekbe kapcsolódunk be, és ott mondjuk milyen habitussal kapcsolódunk be ezekbe a beszélgetésekbe. Sokszor érezhetjük azt, hogy hú, de meg tudnánk írni most valakinek, de ilyenkor én azt tanácsolom, hogy mindig érdemes inkább venni egy mély levegőt, vagy akár letenni a telefonunkat, egy picit eltávolodni ugye ettől a digitális környezettől, mert az esetek többségében biztos vagyok benne, hogy rájövünk, hogy valószínűleg nem is lett volna érdemes ott vitába szállni abban a helyzetben. És hogy ha valahogy ezt tudatosítjuk, hogy nagyon sok tartalom itt az érzelmeinkre próbál hatni, itt azt próbálja elérni, hogy első indulatból reagáljunk, mert ugye sokszor az a tapasztalat, hogy ezek a típusú tartalmak generálják igazán az interakciót a közösségi felületeken, akkor azt hiszem, hogy már egy fokkal előrébb vagyunk, és mondjuk akkor kisebb eséllyel kerülünk be például ilyen beszélgetésekbe, amelyek elfajulhatnak egész könnyen.
Dr. Benedek Istvánnal, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatójával beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a gyűlölet a közösségi médiában, és itt különböző válfajokról beszélgettünk már, illetve arról is, hogy egyénként mit tehetünk a megelőzés érdekében, de véleményed szerint szükség lenne valamilyen központi törvényhozói szabályozásra a közösségi média kapcsán?
Azt mindenképp látjuk, hogy az utóbbi időben egyre több hasonló kezdeményezés születik. Ugye, ha megnézzük, akkor például az Amerikai Egyesült Államokban most a kiskorúak védelme került a középpontba. Az Európai Unió szintjén ma már több rendelet is szabályozza ezeknek a nagy tech óriásoknak a működését, valamint kimondottan a politikai hirdetésekre vonatkozóan is új szabályozásokat vezetnek be. Érdekes volt egyébként meg megfigyelni, hogy a Google és ugye a hozzátartozó YouTube például már korábban is jelezték, hogy nem fognak tudni megfelelni ezeknek az új feltételeknek, és ezért már elébe mentek a dolognak, és azt mondták, hogy már most leállítják a politikai hirdetéseket. És egyébként hasonló véleményem szerint elképzelhető majd a Meta platformok esetében is. Most, hogy ez ideig, óráig vagy hosszú távon fog tartani, az már jó kérdés, abban nem mernék egyértelmű állást foglalni, de hát, hogyha belegondolunk, akkor ez ugye komoly változásokat hozhat a politikai kommunikációban is, hiszen a központi fizetett tartalmak helyett ugye az organikus felhasználók által terjesztett tartalom kerülhet előtérbe, és gyakran halljuk, hogy mondjuk a jogi szabályozások azok mindig csak így kullognak a technológiai fejlődések után, és ez sok szempontból továbbra is így van, viszont ezzel együtt azért azt is látjuk, hogy valamiféle nyomásgyakorlást időnként csak sikerül elérni az ilyen és ehhez hasonló szabályozásoknak a bevezetésével.
Itt említetted az organikus találatokat, csak hogy hát ezeket is meg lehet támogatni botokkal vagy trollokkal.
Igen, tehát, hogy ez egy ilyen, elveszünk egy valamit, de önmagában a problémát teljes mértékben ezzel nem oldottuk meg, vagy nem lett ezáltal kiküszöbölve. Igen, tehát, hogy annyira sokrétű ma már ezeknek a közösségi média felületeknek a működése, meg annyira sok eszközt találtak egyébként arra, hogy akkor milyen módon juttassák el az információt a fogyasztók irányába, hogy lényegében a fizetett, a megvásárolt politikai hirdetés az gyakorlatilag csak az egyik eszköz ebben a történetben, és mellette továbbiak vannak, és azokon a szinteken is ma már azért sokkal kifinomultabbak a rendszerek, mint mondjuk ezelőtt 5-10 évvel. Úgyhogy kétségtelen, hogy minden kiskaput nem zárunk ezzel be.
Behozok ide még egy megközelítést, ugyanis a brit technológiai miniszter beszélt arról a közelmúltban, hogy bizonyos alkalmazások és weboldalak este 10 óra után ki kellene tiltsák a fiatalokat. Egyrészt segítene ez a fiatalok esetében, vagy ki lehetne terjeszteni a nem fiatalokra is ezt az idézőjeles digitális kijárási tilalmat? Megoldana ez bármilyen problémát, vagy éppenséggel megtalálnák az illetők a kiskaput, vagy akár még nagyobb feszültséget eredményezne?
Tehát ezeknek a korlátozásoknak valóban az egyik fontos ilyen iránya az jelenleg arról szól, hogy mondjuk miként lehetne főleg a fiataloknak az eszköz használatát valahogy szabályozni, és ugye lehetőleg minél több ideig távol tartani ezektől a felületektől őket. Most, hogyha picit így belemegyünk ebbe a korhatáros történetbe, akkor látjuk, hogy a legtöbb közösségi média oldal esetében továbbra is ez a 13 éves korhatár érvényes, bár ez jelen felállásban, legyünk őszinték, inkább csak egy ilyen kedves kis ajánlásnak tekinthető, nincsen egy ilyen szigorúan vett és súlyosan ellenőrzött, vagy rendszeresen ellenőrzött szabálynak. Ugye láttunk olyan hangokat is, vagy olyan kezdeményezéseket, hogy bizonyos országok megpróbálnak ennek elébe menni. Ugye talán a tavalyi év végén olvashattunk Ausztrália példájáról, ahol szigorú törvényeket fogadtak el, és a felső korhatárt azt egészen 16 éves korig kitolták. Ugye a részleteket, tehát hogy pontosan melyek lesznek azok a közösségi média platformok, amelyek beleesnek ebbe a szabályozásba, illetve melyek lesznek, amelyek nem esnek bele, az még teljesen tisztán nem látjuk, illetve nem látjuk ezeknek a hatását sem egyelőre. Kevés tapasztalatunk van olyan országoknak az eredményeiből, ahol már például korábban vezettek be hasonló intézkedéseket, tehát elég nehéz megmondani, hogy ezeknek hosszú távon mennyire pozitív hatásuk lehet, mert érzésem szerint valószínűleg mindig lesznek kiskapuk, vagy valahogy kijátszhatók lesznek az ilyen és ehhez hasonló rendszerek, illetve benne van az is, amit említettél, hogy ezek akár plusz frusztrációkat is szülhetnek, vagy egyfajta ilyen bumerang hatásként is lecsapódhatnak. Én egyébként, és ez már inkább a személyes véleményem, hogy alapvetően nem vagyok a tiltásnak a híve, sokkal inkább abban hiszek, hogy valahogy a helyes használatra kellene megtanítanunk a fiatalokat, mert én azt mondom, hogy a technológia az itt van és itt is marad közöttünk, átszövi ugye a mindennapi életünket, jó eséllyel a munkánk során is több platformot vagy digitális készséget kell majd használnunk, alkalmaznunk. Tehát ilyen értelemben fontosabbnak látom azt, hogy tanuljuk meg használni ezeket az eszközöket, felületeket, és értsük meg ezeknek a működését, ismerjük fel a potenciális veszélyeiket. A 10 órás tiltásról egyébként most még egy másik kezdeményezés jutott eszembe. A minap olvastam, hogy a TikTok TikTok is valami hasonlót tervez. Ők azt mondják, hogy a 18 év alatti felhasználók számára az alkalmazás az este 10 óra után leáll, és egyfajta ilyen meditációs gyakorlatokat fog javasolni a fiataloknak, hogy tudjanak az alvásra hangolódni, de itt is a dolognak ugye az apró szépséghibája az az, hogy az egész funkció az egyetlen gyors kattintással kikapcsolható, és lehet, hogy ebben is van egy ilyen plusz frusztráció, amit említettél, hogy gyakorlatilag még rosszabbul is érzem magam, de attól még folytatom a felületnek a használatát, de cserébe van még egy plusz bűntudatom, hogy hát igen, tudom, hogy le kellett volna tennem, de bizony-bizony én 10 óra után kikapcsoltam, és akkor tovább görgettem. Tehát, hogy az az igazság, hogy ebben még nincs annyi empirikus tapasztalat, hogy lássuk, hogy melyik megoldás vezetne valóban a helyes útra.
És akár digitális kijárási tilalom, akár az, hogy az adott felület valamilyen meditációs gyakorlatra próbálja ösztönözni a felhasználóit este 10 óra után, vagy bármilyen más tiltás, esetleg oktatás, ez csak a fiatalokra kellene vonatkozzon, vagy igenis szüksége lenne rá az idősebb korosztálynak is, aki nem egyszer úgy van vele, hogy hát nekem ne akarják megmondani, tudom én, hogy hogy kell ezt használni, tudom én, hogy kell ezt kezelni.
Abszolút egyetértek abban, vagy a felvetésedben, hogy ez koránt sem kizárólag a fiatalokról kellene szóljon, mert oké, lehet, hogy TikTokot még viszonylag a fiatal korosztály használ, bár ebben is azért egyre inkább szélesednek a demográfiai csoportok, de hát úgy unblock internetet, meg közösségi média felületeket, azt a társadalomnak egy nagyon széles rétege napi szinten használja, és ilyen értelemben valóban nem csak a fiatalok kitettek ezeknek a veszélyeknek, hanem legalább ennyire kitettek ugye az idős korosztály. És ott egy picit talán másképp vetődik fel az alaphelyzet, mert nekem van egy olyan meglátásom, hogy a fiatalok esetében sokszor van egy ilyen mindent is megkérdőjelezünk típusú magatartás, és akkor a tájékozódásban való bizonytalanság vagy elveszettség érzete az sokszor akár ebből is fakadhat. A másik oldalon viszont az idősebb felhasználók részéről meg pont egy ilyen ellentétes tendenciát látok én nagyon sokszor érvényesülni, hogy ők sokszor a közösségi médiát is egy pontosan annyira hiteles felületnek tekintik, mint a hagyományos médiát, és ami ugye már a mostani fiatalok életében nem volt egy ilyen konszenzus, hogy hát amit az újság megírt, vagy amit a rádió bemondott, az biztos, hogy minden esetben egy készpénznek vehető és nem megkérdőjelezhető információ, na az egy szülői vagy nagyszülői generációban még azért elég élesen benne van, és elég komolyan része így a kohorszélménynek. És amikor ezt a típusú médiához való viszonyukat ugye megpróbálják, akkor a közösségi médiába is átültetni, ahol ugye, ahogy korábban is mondtuk, már az egyszerű felhasználók vagy esetenként a botok lesznek ezeknek az információknak az előállítói, a terjesztői, magánvéleményeket osztanak meg, tudatosan próbálnak manipulálni, bizonyos ideológiákat terjeszteni, akkor nekik meg emiatt lesz nagyon nehéz ez a szintű tájékozódás, hogy tudjanak akkor hatásosan különbségeket tenni, és hogy jussanak el arra a felismeréssel, hogy bizony egy Facebook vagy akár egy Instagram az már korán sem úgy működik, mint ahogy régebben egy nyomtatott sajtó működött.
Mit jelez az előre, hogy szintén egy brit felmérés szerint a 16 és 21 év közötti fiatalok 46%-a szívesebben élne egy internet nélküli világban? Megértették a veszélyeket, a kockázatokat, esetenként azt, hogy függők és ki akarnak szállni? Mert hogy ugyanez a felmérés arról is ír, hogy a fiatalok 27%-a megosztotta már a tartózkodási helyét idegenekkel, és szintén nagy arányban vannak azok, akik hazudtak azért, feltételezem a szüleiknek, hogy ne vegyék el tőlük az internet hozzáférést.
Nem ismerem pontosan egyébként magát a felmérést, viszont több forrást is láttam már, vagy többféle olyan kutatási jelentést is láttam már, amely hasonló tendenciákról számolt be, és én is azt látom, hogy a fiatalok igyekeznek ebben a kérdésben egyre tudatosabban viselkedni, valószínűleg jobban felismerik ennek a közegnek a potenciális veszélyeit. Ebben ugye benne lehet az is, hogy mondjuk a szülők is több mindenre felhívják a figyelmüket, de benne lehet az is, hogy ezek a problémák, ezek ilyen széles körben mediatizált jelenségek lettek az utóbbi években. Ma már nem múlik el úgy egy hét, hogy a médiában ezzel kapcsolatosan ne jelenjen meg valamilyen új információ, ez pedig egy idő után valamilyen szinten érzékelhető lehet akkor magában a fogyasztói magatartásban, vagy a használati szokásokban is. Én például például nem csak egyetemen vagyok kapcsolatban fiatalokkal, hanem rendszeresen találkozom alfa generációsokkal is, és ott éreztem egy ilyet, hogy talán tudatosabban igyekeznek csökkenteni a saját digitális lábnyomukat, és tényleg csak minimális információt osztanak meg magukról ezeken az online felületeken, és az esetek többségében valóban az van mögötte, hogy egyszerűen jobban tisztában vannak már ezekkel a veszélyekkel. De másik oldalról meg ott van az is, amit mondasz, hogy lehet, hogy jobban felismerik ezeket a veszélyeket, de ez nem biztos, hogy minden esetben akkor a gyakorlatban a fogyasztói magatartásukban vagy a használati szokásukban is konkretizálódik. Ez kicsit olyan, mint amikor vannak az ilyen SensiMob kampányok, és az egy szint, vagy az egy lépcsőfog, ugye, hogy az attitűdünk vagy a hozzáállásunk egy bizonyos kérdésben megváltozik, vagy mérlegelünk egy picit, viszont az már egy következő lépcső, amikor a magatartásunk is ehhez igazodni fog. És ugye a magatartásnak a megváltoztatása az egy sokkal lassabban beépülő folyamat, úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy most pont egy ilyen köztes időszakban vagyunk ilyen szempontból, ahol már egyre jobban értik a veszélyeket, egyre jobban felismerik őket, de még nem feltétlenül cselekednek minden esetben ennek megfelelően.
Meglátásod szerint a szűkebb és tágabb perifériánkon hogyan fog alakulni a jövőben a közösségi médiában tetten érhető gyűlölet, és most nem csak a politikai választások előtti utáni gyűlöletre, hanem a teljes képre gondolok, illetve mi kellene és mikor lehetne ezt elérni, hogy a mostani fiatal generáció és az azt követő generációk visszatérjenek a hiteles forrásokhoz, akár a hagyományos médiához, akár a közintézmények weboldalaihoz, és ne a közösségi médiáról tájékozódjanak, onnan gyűjtsék össze az adatokat, amit aztán készpénznek vesznek.
Ez egy sokrétű kérdés, amire elég nehéz egyértelmű választ adni, de úgy érzem, hogy ezen a ponton ezért mindenképp fel kell vetni a politikai szereplőknek a felelősségét, utalva ugye a kérdésednek az első részére, hiszen sok szempontból a politikai diskurzusnak a radikalizálódása az képes gerjeszteni, vagy legalábbis legitimálni a társadalom körében megjelenő, vagy esetenként ugye fokozódó gyűlöleteket, gyűlöletbeszédet. Tehát, hogy tetszik, nem tetszik, az, hogy a politikai elit hogyan kommunikál velünk, és hosszú távon ugye milyen politikai diskurzus jellemzi például az adott közösséget, az adott társadalmat, az igenis hatással lesz arra, hogy a társadalomban milyen szintű feszültségek generálódnak, és egyébként mennyire radikalizálódik, vagy akár ugye mennyire válik szélsőségessé a közbeszéd is. Ezen felül, ugye a politikai felelősségen felül érdemes lesz talán azt is figyelemmel követni, hogy például ezek az EU-s keretszabályozások, mint a Digital Services Act, azok milyen szinten tudnak majd így hosszú távon is nyomást gyakorolni ezekre a tech óriásokra, tehát hogy elérhetik-e egy adott ponton az, hogy mondjuk valóban transzparensebben működjenek ezek a felületek, és valóban visszatérünk egy picit abba az irányba, hogy a fogyasztók, a felhasználók igényei, szempontrendszerei, és nekik a jólétük valahogy egy ilyen nagyobb prioritást fog élvezni a jelenlegi felállással szemben, amikor látjuk, hogy gyakorlatilag minden így sok szempontból a profitnak van alárendelve, és ugye ez a működési modell sok szempontból jelen esetben gátolja egyébként azt, hogy igazán érdekeltek legyenek abban, hogy egészségesebb párbeszédek és demokratikusabb viták folyjanak ezeken a felületeken. Ugye egész egyszerűen azért, mert az a tapasztalat, azt mutatják az adatok, hogy ezek a megosztó tartalmak, ezek sokkal jobban képesek terjedni, sokkal magasabb a viralitásuk, illetve ez az, ami valóban interakciót gerjeszt, és hát egy közösségi média felületnek ugye a fennmaradása szempontjából ez mindig egy kulcskérdés, hogy van-e interakció a felületen. Hogyha senki nem tenne közé semmit, és erre az emberek nem reagálnának, az ugye magának a platformnak a potenciális megszűnését jelenteni. A platformok szintjén egyébként a következő években én azt hiszem, hogy egy ilyen forró kérdés lesz az is, hogy mennyire tudnak ilyen mesterséges intelligencia alapú moderálási rendszereket bevezetni, mert ugye ezek potenciálisan segíthetnek mondjuk a gyűlöletbeszédnek a hatékonyabb visszaszorításában, de ha őszinte akarok lenni, ami a platformok felelősségvállalását illeti, az eddigi tapasztalatok azt mondatják velem, hogy ebben a kérdésben, vagy ebben a részben én azért nem vagyok túl túlságosan optimista, és ha lenne ezen a ponton, még emeljük be a történetbe akkor az oktatás szerepét is, és lehet, hogy ezzel úgy valamennyire tudunk válaszolni a kérdésednek a második felére, mert ugye, hogyha azt látjuk, hogy több szempontból is, mint hogyha ilyen valódi reformok kezdődnének most az országos oktatás szintjén, és hogyha ezt valóban komolyan gondoljuk, akkor érdemes lehet abban is gondolkodni, hogy a digitális készségek, kritikus gondolkodás, vagy akár a média tudatosság, az lehetőség szerint ugye minél nagyobb figyelmet kapjon majd, minél jobban beépüljenek ezekbe a tantervekbe, és hát akkor bízhatunk abban, hogy mondjuk a jövő generációja ilyen szempontból már sokkal tudatosabb lesz, és ezzel együtt, vagy ezzel párhuzamosan ugye sokkal nehezebben megvezethető hasonló manipulatív tartalmakkal. De ez talán nem néhány év kérdése, hanem inkább évtizedek kérdése. Viszont ahhoz, hogy a jövőben majd ebben a tekintetben legyen érezhető változás, és ne csak ilyen szűk rétegek legyenek, vagy kis buborékok legyenek, akik tényleg tudatosan tekintenek ezekre a kérdésekre, ahhoz valószínűleg már most el kell kezdeni bizonyos folyamatokat, hogy be tudjanak érni egy ilyen 5-10-15 éves táblatban.
Legyen akkor ez a zárszó, és bízzunk abban, hogy tényleg el fognak kezdődni ezek a folyamatok. Dr. Benedek István, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatója. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.